Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje augusztus 8-án hétfőn. A mai műsorban arról lesz szó, hogy az energia vészhelyzetre hivatkozva a kormány egy múlt csütörtöki rendeletben gyakorlatilag minden akadályt elhárított a hazai fakitermelés útjából. A fafűtésre való átállás ugyanakkor egyáltalán nem olyan egyszerű, mint azt elsőre gondolnánk. Egyfelől várólisták vannak a kályhákért, másfelől a frissen vágott fa egyáltalán nem jó tüzelőanyag, továbbá egy kályha nem rendeltetésszerű használata komoly egészségkárosodáshoz vezethet, a fakitermelés fokozása pedig a környezetünknek is árthat.
Ha az idei fát vesszük, a tavaly téli kitermelés az mondjuk 40% víztartalmú, a tavaszi kitermelés az már 60% víztartalmú, miközben tűzifánál 20% alatti víztartalomról tudunk beszélni, tehát akkor nevezhetjük tűzifát, hogyha ez 20% alá csökkent. Ezt a 20%-ot pedig a tűzifa 2 év alatt éri el. Ha én a vizes fát berakom, tudom, sokan szokták mondani, hogy az akác az vizesen is ég, meg a fenyő is persze, de ez butaság, nem szabad vizesen berakni a fát. Egyrészt nagyon sok energiát elveszítek, hiszen először el kell párologtatnom a tűztérbe ezt a nedvességet. De ez a nedvesség még ott lesz a kályhámba. Ez le fog csapódni valahol, kéménybe, vagy a kályhának a járataiba, és tönkreteszi azt. Ha lekátrányosodik, akkor pedig kémény tűzhöz vezet, ami nagyon nagy probléma. Ezt a tűzoltók sem tudják igazából megoldani, csak kísérik.
A témával kapcsolatban Lengyel Gábor kályhaépítő és kályhatervező volt a Checklist vendége. Adásunk második részében szintén a fatüzelésre való potenciális átállás kockázatairól beszéltünk Lukács Andrással, a levegő munkacsoport elnökével. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist augusztus 8-án. Energiavészhelyzet van, ezért a kormány szerint indokolt szinte minden akadályt elhárítani a fakivágások elől, hogy legyen megfelelő mennyiségű tűzifa idén a hideg hónapokra. Szakmai oldalról azonban ezzel a lépéssel több gond is van. Egyfelől a fatüzelésre való átállás egyáltalán nem megy egyik napról a másikra, az idén kitermelt fa pedig egyhamar nem lesz jó minőségű tüzelőanyag. A témával kapcsolatban itt van velünk Lengyel Gábor, kályhaépítő és kályhatervező. Szia Gábor, üdvözöllek a Checklistben!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Első kérdésem, hogy mennyi megkeresést kapsz a rezsidíjak emelésének bejelentése óta a fatüzeléses kályhák telepítésével kapcsolatban?
Hát gyakorlatilag folyamatosan cseng a telefonom, olyan szinten, hogy gyakorlatilag pont a napokban privát ismerőseimnek készítettem egy külön videósorozatot, hogy nagyjából mindenkinek tudjak válaszolni a kérdéseire, mert gyakorlatilag nem győzöm egyszerűen a telefont fölvenni és mindenkinek elmondani egyesével, hogy na mit is és hogyan is kellene most tenni.
Hát akkor köszönjük, hogy most így a Checklist hallgatóival még kivételt teszel. Akkor az első lényegi kérdésem az lenne, hogy ha valaki új fatüzelésű kályhát szeretne beszereltetni, akkor milyen költségekkel számolhat?
Először is fontos ez tisztáznunk, hogy 3 fő típusa van a fatüzeléses készülékeknek. A legegyszerűbb és az emberek fejében, ami úgy kályhaként benne van, ezek a kandalló kályhák. Ezek jellemzően kisméretű, kis tömegű készülékek. Ezek olyan 400.000 forinttól kezdődnek a minőségibb, legalább középkategóriás termékek, de akár 1 millió fölött is, akár 1,5 millió forintot is elérhetik ezek a készülékek. Ezeknek a súlya olyan 100-200 kg, maximum 400, annál több nem nagyon van. Ezeknél hőtárolásról nem nagyon tudunk beszélni, tehát minimális gyakorlatilag, amíg ég a tűz, addig adnak le hőt. Néhánynak, amelyek nehezebbek, ott már azért van némi burkolat, ami tudja tartani a hőt. Lényeg, hogy ezeknek kicsi a kapacitásuk, tehát egyszerre kevés fát tudunk belerakni, de gyors felfűtést tudnak biztosítani. Szóval ezek a kandallókályhák. Nézzük a kandallókat, ezek már a nagyobb készülékek. Gyakorlatilag arról van szó, hogy van egy fém tűztér. Ez a fém tűztérbe ugye rakom be a fát, viszont a fém tűzteret körbeépíti a kandalló építő valamilyen egyedi szerkezettel. Van egy-két készülék persze, ami széria termék, de most ezekben nem mennék bele. Ezeknek az ára az egyedi építésű kandallóknak olyan 1,5-2 millió forinttól fölfelé van. Két altípusát különböztetjük meg nekik, a légfűtő és a hőtárolós kandallókat. A légfűtők értelemszerűen gyorsan megmelegítik a lakótér levegőjét, de egy mai alacsony energiaigényű házba erre ritkán van szükség, emiatt gyakorlatilag nálam az építések 95%-ában hőtárolós kandallókat építünk, ezek már bár nagy részt hasonlóan tudnak működni, mint a cserépkályhák, nem olyan hosszú hőtárolással, de egy 8-10 órás hőtárolást tudnak például biztosítani, és ebben az esetben a kandallónak egy sugárzó hője van, illetve kombinálható légfűtéssel is. Tehát ezek voltak a kandallók. Ezeknek a súlya az olyan legalább 400, inkább 600 kg, 1-2 tonnát, hát azok már nagyon extrém, az már tényleg ilyen egyedi hőtárolós építésről beszélhetünk. És akkor vannak a kályhák, ide sorolnám tömegkályhát, sempekkályhát, téglakályhát, a légréses vagy kéthéjű kályhákat, tehát bármit, ami nagy, ami úgy az emberek fejében van, hogy na, akkor nagymamánál is volt egy ilyen. Ezeknek megvan a mai modern megfelelője, nagyon jó hatásfokkal, nagyon környezetbarát működéssel, minimális szennyezőanyag kibocsátással. Ezek a készülékek szintén 1,5-2 millió forinttól kezdődnek. Hozzá kell tenni, hogy itt, ha csempe, tehát teljesen csempeépítésű falazatú készülékre gondol az ember, akkor ott csak a csempeanyag 6-700 ezer forinttól fölfelé, de van olyan, aminél 1-2 millió forint, hiszen ezek a csempék egyedi gyártású, különleges, akár iparművészeti alkotásokról is lehet szó. Ezeknél a készülékeknél nagyjából 1 tonna körül indul, ugye a súly, de akár lehet 4-5 tonna is, és itt a hőtárolás jelentős, itt 12-24, de a tömegkályháknál, vagy a nehéz építésű kályháknál, akár még ennél hosszabb hőtárolásról is beszélhetünk, természetesen a lakótér hőveszteségének függvényében, tehát nyilván egy jól hőszigetelt házban működnek ezek az értékek, egy szigeteltlen régi 70-es években épült kádárkockában sokkal rövidebb idő. Szóval nagyjából így ez így a fatodelises készülékeknek a repertoárja.
És hogyha valaki egy új készüléket szeretne otthon beszereltetni, akkor mi az, amire különösképpen figyelnie kell a telepítésnél, bármelyik megoldást is választja?
A legegyszerűbb és a legfontosabb, hogyha mondjuk egy új építésű házról van szó, akkor már a tervrajzok megszületésénél vonjanak be egy kályhaépítőt, aki megtervezi ezt az egész készüléket. Sajnos most ugye az elmúlt hetek kapkodásában erre nincs lehetőség, és ilyenkor is azért az emberek megpróbálnak valahogy előkészülni, hát valaki saját kutfőből, aztán utólag megmegy a fejvakarás. Szóval valamit előkészülni, legfontosabb a légbevetetésnek a megoldása. A mai lakások, mai házak légtömörek, de még egy régi háznál is pillanatokon belül egy nyílászáró cserével légtömörré lehet tenni ezeket a házakat, és így a kályhához nem jut elég levegő. Ez életveszélyes állapotot is okozhat, meg vagyonbiztonságilag sem jó, hiszen kémény tüzet okozhat. Szóval légbevezetés nagyon fontos, és ez egy 15-16 cm keresztmetszetű cső, amit el kell vezetnünk valahogy a kályháig. Új építésű háznál egyszerű, kavics alapba be kell rakni egy KG-csövet, és akkor meg van oldva. Egy átalakításnál már egy kicsit fejvakarósabb, mindenképpen itt kéne egy szakember, aki ebben segít, hogy akkor honnan lehet. A padlásról levezetett levegő, ez a már például bonyolult, úgyhogy inkább azért ezt ne otthon próbáljuk megoldani saját kutfőből, hanem megfelelő tervező bevonásával. Illetve még ami fontos, kémény. Tehát gyakorlatilag a kémény a lelke az egésznek. Egy régi kémény, hát lehet, hogy fizikálisan még működik, még elviszi, de azért a mai igényekkel nem összeegyeztethető, tehát mindenképpen a kéményt felülvizsgálni, vagy újat építetni kell, és a kéményhez mondjuk egy kondenzvíz kivezetést is érdemes rakni a későbbi kellemetlenségek elkerülése véget.
Térjünk rá azokra, akiknek már van otthon ilyen kályhájuk beszerelve. Mire kell figyelni a karbantartáskor egyetem? Milyen gyakran kell ezt elvégezni?
A használattól függő, illetve hogy mit használnak a kályhába tüzelőanyagként. Ha valaki csak száraz tűzifelt használ, akkor ad abszurdum 5 évente is elég egy tisztítást megjátszani a kályhánál, viszont hogyha valaki nagyon sok papírt éget helytelen módon, akkor ez problémát okozhat, nagyon sok porral kódhat le a kályha járataiban, tehát igazából 2 évente érdemes ránézetni a kályhára, de saját magunk is meggyőződhetünk a kályhának a állapotáról, a tűztérbe kell benézni. Ha a tűztérben nagyon szép fehér hamu van, porszerű hamu, akkor nincs probléma, akkor jól tüzelünk. Ha fekete, csillogó felületek jelennek meg a tűztérben, a tűztérrajtón, vagy a kéménynek a kivezetésénél, akkor valami probléma van. Nem megfelelő a tűzifa minősége, kátrányosodás lépett fel, nincs megfelelő égés levegő, szóval valamit akkor változtatni kell. Ha ilyen fennáll, akkor mindenképpen szakember kell hívni, és ránézetni, hogy na, mi is a teendő.
Igen, ugye már említette, hogy mivel fűtünk, vagy mit tüzelünk el. Itt milyen problémákat okoz egy kályhában, illetve milyen egészségügyi hatása lehet, ha nem megfelelő energiahordozó kerül elégetésre, például olyan fa, amit idén vágnak ki?
Hát ugye igen, ez még a, úgymond a legjobb eset, ha az idei fát rakják be, de ez is egy elég rossz eset. Ha az idei fát vesszük, a tavaly téli kitermelés az mondjuk 40% víztartalmú, a tavaszi kitermelés az már 60% víztartalmú, miközben tűzifánál 20% alatti víztartalomról tudunk beszélni, tehát akkor nevezhetjük tűzifának, hogyha ez 20% alá csökkent. Ezt a 20%-ot pedig a tűzifa 2 év alatt éri el. Ha én a vizes fát berakom, tudom, sokan szokták mondani, hogy az akác az vizesen is ég, meg a fenyő is persze, de ez butaság, nem szabad vizesen berakni a fát. Egyrészt nagyon sok energiát elveszítek, hiszen először el kell párlogtatnom a tűztérbe ezt a nedvességet. De ez a nedvesség még ott lesz a kályhámba. Ez le fog csapódni valahol, kéménybe, vagy a kályhának a járataiba, és tönkreteszi azt. Ha lekátrányosodik, akkor pedig kémény tűzhöz vezet, ami nagyon nagy probléma. Ezt a tűzoltók sem tudják igazából megoldani, csak kísérik. Szóval eloltani nem nagyon lehet egy kémény tüzet például. Úgyhogy ezt mindenképpen el kellene kerülni. És most még csak a vizes fáról beszéltem, sajnos nagyon sokan tüzelnek szemetet, hulladékot, éghetőnek vélt anyagokat a kályhákban. Nekik azt üzenném, rendszerint ugye családi házakról beszélünk, hogy azért ez az ő kéményén megy ki. Ez nagyon hamar kiülepedik a háztetőre, a háztetőn szépen összegyűlik, ott az eső lemossa a vizes hordóba, nagyon sokan gyűjtik az esővizet, hogy ez milyen jó, és ezt a jó kis rákkeltő anyagokat ráöntözi az ember a zöldséges kertjére, és utána megeszi. Szóval inkább ne csináljunk ilyeneket, maradjunk a száraz tűzifánál.
És hogyha valaki fával fűt, vagy most elkezd fával fűteni, akkor van-e valamilyen becslés arra, hogy mennyibe kerül térre a tűzifa?
Hát ez nagyon attól függ, hogy az adott ház egyrészt milyen energetikai...
Igen, valamivel, amivel referenciapontot tudunk adni a hallgatóknak.
Hát akkor mondom a saját helyzetemet, egy 92 négyzetméteres ház, 30 plusz 15 hőszigetelés, tehát 30 centi fal, 15 centi hőszigetelés, átlagos 3 rétegű nyílászárók, tehát ez egy mai átlagos háznak megfelelő. Egy ilyen esetben egy évi 140-200 ezer forintnyi fa elég szokott lenni, de ez a tavalyi évre tudnám mondani. Viszont az idei évben a faanyag árak is folyamatosan mennek föl, és azt ne feledjük el, tehát ha valaki idén vesz fát, akkor az előbb említett nedvességtartalmat is megveszi vele. Magyarul ennek a fának fele akkora lesz a fűtőértéke.
Van-e még bármi, amit érdemes megfontolnia azoknak az eddigieken kívül, akik most azon gondolkodnak, hogy a rezsijárak elszállása miatt kályhát vagy kandallót, tehát fatüzeléses szerkezetet szerelnek be otthonra?
Igen. Hát az elmúlt napokban én beszéltem itt a hazai forgalmazókkal, nagyon sok kollégával, gyakorlatilag egy-két kivételtől eltekintve. Az a helyzet, hogy elfogytak a magyarországi raktárkészletek, nagyon kevés cég tud raktárról kiszolgálni. Megrendeléseket ugyan fölvesznek, de van olyan cég, ahol a korrektség jegyében még előleget sem vesznek át, hanem egy várólista van egyszerűen, annyi a kérésük az ügyfelek felé, hogy türelmesek legyenek, jelezzék, ha esetleg máshonnan be tudták szerezni a kályhát, akkor kihúzzák őket a várólistáról, de gyakorlatilag ígérni nagyon-nagyon nehéz. Tehát összességében én azt mondanám a hallgatóknak, hogy aki az elmúlt pár évben úgy gondolta, hogy neki nem fontos a kályha vagy kandalló beépítése, az most ne kapkodjon. Türelem, olcsó készüléket senki ne vegyen, ezt nem ajánlom, mert ezekkel sokkal több probléma történhet, szénmonoxid mérgezés, tűzveszély, de ha csak abban gondolunk bele, hogyha egy ilyen olcsó készülék egy vagy két szezon alatt tönkrement, akkor azon megint csak nem vagyunk előrébb. Tehát aki teheti, az terveztesse meg. Ha tud, akkor vegyen most egy adag tűzifát, vegyen egy kéményt, vagy legyen neki kémény, ami rendben van, iratkozzon fel úgymond egy ilyen várólistára, és legyen türelemmel, hogy az autóiparban is, ugye most, ha valaki új autót akar, nem ritka, hogy egy évet kell várni. A kályháknál is sajnos eljött ez a helyzet, hogy fél év, egy év is lehet, mire valaki eljut addig, hogy meglegyen neki a saját kályhája.
Ugye te abban a helyzetben vagy, hogy nem csak kályhaépítő és kályhatervező szakember vagy, hanem biológiai doktorátusod is van. Az erdők szempontjából milyen hatással lesz az Magyarországra, hogyha most hirtelen radikálisan megnő azoknak a száma, akik fával fűtenek?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Első körben azt mondanám, hogy ha biológusként értem szerint a természetvédelmi oldalról közelítem meg az erdőket, de látnunk kell azt, hogy az erdők mögött ott vannak az erdészetek. Az erdészetekben pedig szakemberek dolgoznak, az, hogy ma Magyarországon az ország területének 20%-át fák borítják, az azt jelenti, hogy az erdészetek jól csinálták a dolgokat az elmúlt 100 évben, hiszen 100 évvel ezelőtt ez csak 10% volt. Tehát bízunk az erdészekben, az erdészek nem fogják egyik napról a másikra letermelni az ország fakészletét és erdeit. Ami miatt én személyesen aggódom, hogy a természet közeli erdőterületek, a klíma szempontból fontos erdőterületek veszélybe kerülhetnek. Tehát, hogy könnyebb lesz kivágni erdőket bizonyos területeken, de hogyha nincs túl nagy nyomás, tehát ilyen szempontból is én azt mondanám, hogy itt a lakosságon is rajta van a felelősség. Tehát, hogyha túl nagy az igény a tűzifára, akkor ezt megpróbálják kiszolgálni. De egy kicsit lenyugszunk, akkor talán nem lesz ekkora nyomás, és egy kicsit mondjuk ezzel is tudjuk védeni a környezetünket, hogy aki mondjuk teheti például a házát szigeteltesse is, ezáltal legyen kisebb az ökológiai lábnyoma, és ne azáltal, hogy most gyorsan beszerez egy kályhát, és telenyomja vizes tűzifával, mert ezzel nem megyünk előrébb.
Köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk a szakértelmedet. Az elmúlt percekben Lengyel Gábor, kályhaépítő és kályhatervező volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Maradunk mai egyetlen témánknál, a fatüzelésre való potenciális átállásnál. Ezzel kapcsolatban itt van velünk telefonon Lukács András, a levegő munkacsoport elnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm a Checklistben!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Első kérdésem, hogy milyen veszélye van annak, ha valaki nem jó fával fűt az egyén szempontjából, vagy hát a család szempontjából, és szélesebb kontextusban egy település tekintetében?
Jelentősen növekedni fog a légszennyezés, hiszen amikor vizes fával fűtenek, akkor sokkal több szennyezőanyag kerül a levegőbe, mintha száraz fát égetnek, és az energia nagy része a víz melegítésére megy el, víz gőzzé alakítására, és ennek során igen komoly mennyiségű szennyezőanyag kerül kibocsátásra. Egyébként ez a módszer rendkívül energiapazarló, hiszen sokkal több fát kell elfűteni ahhoz, hogy ugyanazt a hőmérsékletet elérjük. Már a száraz fa elégetése is igen komoly légszennyezéssel jár. Ha egységnyi energia előállítására vetítjük, akkor azt láthatjuk, hogy a fa tüzelés által kibocsátott szennyezőanyagok, itt elsősorban a rendkívül egészségkárosító apró részecskékre gondolok, sokszorosan meghaladják azt, akár ezerszeresen meghaladják azt a mennyiséget, mint amint egy régi elavult dízel autó kifufogó csövéből jön ki.
Hogyha ezt el akarjuk kerülni, mármint azokat a következményeket, amikkel akkor nézünk szembe, hogyha nem megfelelő tűzifával fűtünk, akkor mire kell a legjobban odafigyelni, mielőtt valaki tűzifát vásárol?
Nagyon fontos lenne egyrészt megfelelő minőségű fát vásárolni, erről részletes tájékoztatás van számos helyen, többek között a levegőmunkacsoport honlapján, de a Nébi honlapján és egyéb honlapokon, a fűcsokosan.hu honlapon is. Azon kívül nagyon fontos az is, hogy száraz legyen a fa, tehát mondjuk 10-20% közötti víztartalom legyen. A kivágott fában ez 50% körüli, tehát messze nem felel meg a követelményeknek. Most egyre többen vásárolnak olyan berendezéseket, tüzelőberendezéseket, amelyekben fát lehet tüzelni, illetve vegyes tüzelésű. Ezek a berendezéseknek a nagy része nem felel meg a korszerű követelményeknek, bár még a legkorszerűbb skandináv fatüzelési kályhákból is jelentős mennyiségű szennyezés áramlik ki, de amit itt Magyarországon árulnak, annak a kibocsátása, tehát a fűtés során történő szennyezőanyag kibocsátása sokkal nagyobb, tehát ez az egyik nagy probléma, hogy elavult kályhákat vásárolnak. További probléma, hogy amikor vegyes tüzelésű kályhákat, kazánokat üzemeltetnek, akkor a tapasztalatunk szerint mindent betesznek, még a legkevésbé rossz, de az is rendkívül káros, hogyha szénnel fűtenek, az sokkal rosszabb, mint a fafűtés, különösen amit Magyarországon felhasználnak a Liglint, már rég be kellett volna tiltani a lakosság árusítását. Még ennél is sokkal rosszabb, hogy rengetegen égetnek különböző hulladékokat, tehát műanyagot, használt ruhát, gumit, bútorlapokat és így tovább, aminek a hatására rendkívül mérgező anyagok kerülnek a levegőbe. Tehát említettem, hogy a fafűtés is komoly kibocsátással jár, még a szárazfával fűtés is, viszont amennyiben ilyen anyagokat, tehát műanyagot, kezelt fát, stb. Tesznek a tűzre, akkor a kibocsátása sokszorosára növekszik, egyrészt a rendkívül káros apró részecskék kibocsátása, akár 40-szeresére, azonos tömeghez viszonyítva, a toxicitása, tehát a mérgező hatása pedig akár 1000-szerese is lehet a fával fűtésnek. Tehát iszonyú veszélyes mérgek kerülnek a levegőbe. És ez nem csak azokat érinti, akik fűtenek, vagy akik az ilyennel fűtők környezetében laknak, persze őket leginkább, mert ugye a távolsággal arányosan csökken a légszennyező anyagok koncentrációja, hanem a távolabb élőket is, például kimutatták, tehát a Magyar Tudományos Akadémia és a Pannon Egyetem közös kutatása kimutatta, hogy Budapesten a fűtési időszakban a rendkívül apró részecskék, ez a PM10-nek az 5%-át teszik ki ezek a káros anyagok, amelyek a műanyagok és egyéb hulladékok fűtéséből származnak. Na most az 5% talán nem tűnik olyan soknak, de hogyha figyelembe veszik, hogy mondjuk a toxicitása az 100-szorosa vagy 1000-szerese a fával fűtésnek, akkor lehet látni, hogy ennek az 5%-nak a mérgező hatása 10-szer vagy akár 100-szor akkora, mint a megmaradó 95%-nak. Tehát iszonyú veszélyes az egész országra, mégsem történik semmi az ügyben évek óta. Ami egyébként illegális alkalmanként akár 300 000 forint bírsága is járna, csak a baj az, hogy nincs, aki bírságoljon, mert gyakorlatilag képtelenek erre az illetékes hatóságok.
Térjük vissza a tűzifára és a tűzifa vásárlásra. Hogyha venni akarunk egy, nem tudom, köbméter tűzifát, vagy egy egységnyi tűzifát, akkor hogyan tudjuk ellenőrizni annak a nedvesség tartalmát?
Vannak ilyen műszerek, tudomásom szerint 5000 forintért megvásárolható érdemes, és akkor oda menni és megmérni.
Hogyha azt látjuk, hogy mondjuk egy fa nedvesebb, mert mondjuk idén vágták ki, azt akkor jól értem-e, hogy mondjuk azt a fát, amit most vágnak ki, az őszre nem lesz belőle megfelelő nedvesség tartalma. Tüzelőanyag.
Nem, ez legalább másfél, de inkább két év kell.
És mit kell csinálni ebben a másfél-két évben, hogy az a fa kiszáradjon?
Lehetőleg fedett helyen tárolni, ennyit, semmi különöset.
De kint vagy bent, vagy ez hol érdemes?
Hát természetesen legjobb kint, ahol átjárja a levegő, és nem bezárni egy szobában. Az Európai Unióban Magyarország Bulgáriával együtt a messze a legrosszabb helyen van a légszennyezés miatt elhunytak számában tekintve. Évente mintegy 13 000 magyar ember veszti az életét idő előtt a légszennyezés következtében, és ezek az emberek átlagosan mintegy 11 évet veszítenek az életükből. És ez csak a jéghegy csúcsának a csúcsa, mert a megbetegedések száma, tehát a légszennyezés miatti megbetegedések száma pedig elérheti az évi 1 milliót. Tehát ez azt jelenti, hogy esetleg egy ember többször is megbetegedhet, tehát így kell számolni.
Köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk a szakértelmét. Az elmúlt percekben Lukács András, a levegő munkacsoport elnöke volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Én köszönöm szépen.
Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél minket abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követed az adásainkat. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!